Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Úristen kegyelme, az örökkévaló szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon a mi életünkön. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Lukács evangéliumából, 23. fejezetből, a 32. verstől a 43. versig olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg Istenünk igéjét tehát Lukács evangéliumából a 23. fejezetből, 32. verstől a 43. versig. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat, és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki: Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Krisztusban láthatjuk azt a szeretetet, amely képes minden bűnt megbocsátani és eltörölni, képes megváltoztatni a gondolkodásmódunkat, felébreszteni bennünket, hogy lássuk a lélek titkát a másik emberben is. Köszönjük, hogy Krisztus azért jött, hogy felébredjünk, hogy az álmunknak vége legyen, és amikor nem tudjuk, hogy mit teszünk, az ő jelenlétében megláthassuk, hogy milyen egyszerű a szabadulás útja, és milyen nehéz, mennyire szenvedésteli benne maradni abba az álomba, amelyben mindannyian bűnösök leszünk, és mindannyian egymásnak is ártunk, és nem vesszük észre, hogy milyen egyszerű a megoldás. Kérjük ezt a megoldást a mi életünkre is, hogy valóban a te szabadításod áradjon most felénk, hogy egyszerűvé váljon, ami bonyolult, és érthetővé váljon, ami érthetetlen, hogy ezáltal szabadok legyünk, önmagunkban és másokat is szabadon engedjünk, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Kérjük, légy most itt jelen közöttünk, igédben, lelkeddel, ölelj át bennünket, hogy megérthessük, mit jelent a bűnbocsánat kegyelmének ajándéka. Amen. Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 6. fejezetből, a 12. verset. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tovább megyünk tehát a mai alkalommal, a mi atyánk magyarázatában, és a mai részünk: bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az imént felolvasott lekcióban ugye Jézus kereszthalálát láthattuk, és azt, hogy hogyan történt mindez, és milyen lelkülettel viselte Krisztus ezt a szenvedést, és mit ábrázolt ki. Hogyha az életünk egészét nézzük, akkor azt is mondhatjuk, hogy az egész életünk mindannyiunknak valamit kiábrázol, és erre szoktuk mondani, hogy amikor elmegyünk ebből a világból, akkor ami marad ott abban a pillanatban, amikor a halálunkkal kell szembenéznünk, az a lényeg. Tehát általában minden egyes ember, ez olyan, mint az aratás, amikor ezt így is mondjuk, mikor learatva leszünk, úgymond megérik az életünk arra a pillanatra, hogy elmegyünk ebből a világból, hogy mindaz, amit összegyűjtöttünk, vagy az, ami bennünk van a lelkünkben, az ott jelen lesz velünk. Most Krisztusban láthatjuk azt, hogy a egyik legfontosabb üzenete, amit a kereszten elmond, az pontosan az, hogy bocsáss meg, Atyám, az ő vétkeiket, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ez az az állapot, amit Krisztus rögzít abban a pillanatban, és úgymond kimondja a diagnózist, hogy mi itt a legnagyobb probléma. Amivel küzdeni fognak még nagyon sokat, és mi arra a megoldás? A lényegében egész tanítói pályája Krisztusnak, az összes csoda, az mind az Istenre akart mutatni, és az Isten lényegének pedig a másik tulajdonsága az, hogy ő bűngyűlölő egyrészt, így is mondhatjuk, de a bűnös szereti. Ez mekkora kettősség. Hát nálunk fordítva van, mert ha valaki vétkezik valamit, akkor azonosítjuk vele, és azt mondjuk, te ez az ember vagy. Te ezt követted el, ezt tetted, te innentől kezdve az vagy, amit tettél. Jézus pedig a kereszten külön választja, és azt mondja, hogy nem tudják, hogy mit cselekszenek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert ők ezt teszik, de nem tudják, hogy mit tesznek. Mint ha azt mondaná, hogy ne azonosíts velük azt, amit tesznek, hanem rájuk nézve irgalmas legyél hozzájuk, hiszen nem tudják, hogy mit tesznek. Fölismeri Krisztus, hogy az emberek a cselekedeteikben, a gondolataikban és érzésvilágukban ki vannak szolgáltatva annak, amit éppen látnak, hallanak és gondolnak, és ha tudnák, hogy mit tesznek, akkor nem tennék azt. De mivel nem tudják, vagy más értelemben vannak, ezért teszik. Tehát valahol az a fajta ismeret, vagy belső tudás, vagy lelki jelenlét, felismerés hiányzik az emberekben, amivel ők már ki tudnának szabadulni, és ezt a felismerést, ezt a tudást, ezt a belső látásmódot képviseli Jézus a kereszttel. Azért megy föl a keresztre, azért teljesíti az Atya akaratát, hogy ez a tudás ne vesszen el. Ez a látásmód ne vesszen el, és ez mindenkor, minden élethelyzetben utat tudjon nyitni, akik Krisztushoz mennek, lássák ezt az utat, és tudják megváltoztatni, most így mondom, a tényeket, a megváltoztathatatlannak tűnő dolgokat. Hogy át lehessen alakítani azt, ami szenvedést okoz, és abból valami jót lehet kihozni, hogy lehet tovább menni, úgy, hogyha valami rossz, akkor arra azt mondjuk, hogy megtörtént, de azon túl tudunk lépni, felül tudunk emelkedni, tanulni tudunk belőle, önmagunkat felismerjük, a másikat is felismerjük, és utána, most így mondom, mégiscsak gazdagabbak lettünk, és nem egymás ellen fordulunk. A krisztusi út lényegében ezt jelenti, és ezért mondjuk azt, hogy Krisztus a szeretet vallását hozta el. A szeretet vallásában ugyanúgy benne van az, hogy az emberek, akik a szeretet vallását gyakorolják, maguk is úgymond vétkezhetnek, és mások is vétkezhetnek az ő számukra, vagy az ő ellenük, ha így mondom. De igazából a szeretet vallásában pont azt fogjuk megérteni, és ez itt a titok, mint ahogy rosszul használtam ezt a szót, hogy nem ellened van. Mert ha te így fogod föl, akkor Krisztus ellenséget látott volna, azokban, akik éppen megfeszítik őt. Ő nem ellenséget látott, hanem olyan embereket látott, akik nem tudják, hogy mit tesznek. És a kettő között óriási különbség van. Tehát az úrvacsora is lényegében ennek a pillanatnak a kiterjesztése, hogy Krisztus, amikor azt mondja, hogy én önmagamat adom értetek, ezt a pillanatot most kiterjesztem az egész világra, és ez a pillanat az, amiben belépünk, amikor úrvacsorára jövünk. Jézus önmagát adja értünk, miért? Hogy felébredjünk, hogy mindenkinek az Istenben már megvan a bűnbocsánata, és mindenkinek megvan az Istenben az a lehetősége, hogy megbocsásson a másiknak. A világnak az összes konfliktusa, ami létezik, ezen a ponton megszűnhet. És ezt nevezzük békességnek. Amikor nem azt jelenti, hogy minden ideális volt, és minden úgy történt, ahogy szerettük volna, és mi mindig jót cselekedtünk, és mindenki itt nagyon jó, hanem azt jelenti, hogy mindenki olyan, amilyen, de mindenki számára van a megtisztulásnak, az újrakezdésnek, a felismerésnek, a belátásnak útja, és mindenki a maga tanulási, tapasztalási útján megkapja azt, hogy tiszta lappal léphet tovább. És ezáltal békességet nyer önmagában, békességet nyerhet a másik emberrel való kapcsolatában, és békességet nyer Istennel. És ezért hívjuk Krisztust a békesség fejedelmének, mert ezt a békességet akarja nekünk adni. Ezért szenved a kereszten, ezért van ott a két lator is mellette, szimbolizálva a két emberi magatartást, az egyik, ha te vagy a Krisztus, ugye akkor ments meg magadat, meg ments meg minket is, a másik pedig az, amit ugye a másik lator képvisel, nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Honnan látott ez az ember? Nem tanulta. Nem tartottak neki előadást Jézusról, hogy ki volt. Még azt sem tudjuk, hogy valamikor találkozott vele. Ott a kereszten egymás mellett voltak. Mégis átjött neki, hogy én jogosan vagyok itt, de úgy néz ki, hogy ő nem. Én úgy látom. Ha menjünk bele ebbe a bűnbocsánat kérdésébe még, hogy akkor mit is jelent ez? A mindennapi kenyérrel van összekapcsolva, és annak folytatása a mi atyánkban, és azért is nagyon fontos ez, mert látjuk, hogy Jézus is a mi atyánkban beleteszi ezt a kérést, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, de előtte szerepel mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, össze van kapcsolva, a mindennapi kenyér nélkül nem tudunk élni. Ugyanúgy, a bűnbocsánat nélkül te nem tudsz élni. Ez ugyanolyan szükséged van rá, mint amikor minden nap megszeled a kenyeret, vagy az ételre szükségünk van. A lélek nem tud élni enélkül. Tehát a nagy lelkűség, vagy a léleknek a tisztasága, a naponkénti irgalmasság, az, hogy szembe kell néznünk azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek. De ennek az az útja, hogy mégis fejlődnünk is kell, és azért találkozunk sok mindennel az életünkben, akkor rájövünk arra, hogy igazából mindez azért van, hogy az emberek élni tudjanak. Hogy élni tudjunk, ugyanúgy a kenyérre is szükségünk van, és ugyanúgy szükségünk van arra, hogy megbocsássa nekünk Isten a bűneinket, és az, hogy mi is megbocsássunk másoknak. Tehát Istentől minden nap tiszta lapot kapunk, és ezt komolyan kell vennünk, vagy komolyan élhetünk ezzel. És minden nap tiszta lapot adunk a másik embernek is. Nem tudom, hogy mennyire élünk ezzel tényleg így naponként. Ugye naponta háromszor legalább étkezünk, de még többször is, mert szükségünk van a kenyérre. És naponta hányszor tisztítjuk meg ugye a lelkünket, És naponta hányszor engedjük el másoknak a dolgait, ezáltal erősödik a lelkünk és a szívünk. Emlékezhetünk a történtekre, amit velünk történik, vagy amit mi tettünk, de nem róljuk fel azt sem magunknak, sem másoknak. A bűnbocsánatban az is benne van, hogy te magadnak is megbocsátasz. Mert a Isten megbocsátott neked. És hogyha a másik ember is megbocsát neked, akkor te magadnak miért nem bocsátasz meg? Elfelejthetjük, és nem emlegetjük, el is felejthetjük a dolgokat. Nem tilos. Vagy emlékezetünkben is tarthatjuk, tudhatjuk, de nem róhatjuk fel, mert ha megbocsátottunk, akkor az nem megbocsátás, ha minden nap emlékeztetem rá a másikat. Vagy azzal a szemüveggel nézem az ő életét. Tehát ezért nélkülözhetetlen a mindennapi törlés, mert nem azok leszünk, akik vagyunk, hanem azok leszünk, amit gondolnak rólunk, amit a cselekedeteink alapján láttak belőlünk, és egy csomó determináltság lép életbe, és akkor már senki nem tud az az ember lenni, aki, hanem mindenki olyan lesz, amilyennél, hát egyrészt a maga útján ugye járt, meg amit látnak és gondolnak róla. De vajon milyen ember vagy te, hogyha jón és rosszon túl megkérdezi valaki, hogy te ki vagy, akkor mit mondasz magadról? Ha jón és rosszon túl meg kell nézned, hogy te ki vagy, akkor mit mondanál magadról? Mert sokszor ez a két kategória, a jó és a rossz, határozza meg, hogy mit gondolunk a másikról. De ez a kategória nem feri teljes mértékben az embert. És ezen az igazságon sokszor tönkre megyünk, hogy mi az igazság. Mi határozza meg a jó és a rossz aránya vagy viszonya? Most én vagyok a jó, vagy te vagy a rossz? Vagy pont fordítva, te vagy a jó, és én vagyok a rossz? És ezt a körforgást akkor tudjuk megszüntetni, amikor a középpontba érkezünk meg, és ennek a középpontja Isten. Aki egyszer azt mondta, hogy minden, amit én alkottam, az jó. És ebben a békességpontban megérkezik az ember, és ezért van nekünk lehetőségünk kilépni ebből a folyamatos megtapasztalási kényszerből. Tehát a tapasztalása ennek, a jónak és rossznak, és abban, hogy úgymond vétkezzünk egymás ellen, vagyis történnek olyan dolgok, amelyek nem esnek jól, és mindannyian cselekszünk is, meg úgymond átélünk is, ebből láthatjuk, hogy mi mindannyian egyformák vagyunk. Tehát valahol ugyanazok. Ha én rájövök arra, hogy a másik ember ugyanaz, mint én, akkor már közelebb jutok ahhoz, hogy hát ő ugyanazzal küzd, mint én. Ugyanabban a csapdában van benne, mint én. És ugyanazon az úton tud kijönni ebből a csapdából, mint én. Ha én ki tudok jönni, akkor őt is ki kell, hogy engedjem. Ha én szabadulni akarok, és szabad akarok lenni, akkor ő is szabad lehet. És akkor rájövünk, hogy igazából, ha van bűnbocsánat, és azt mondja Isten, hogy én elengedtelek titeket, vagy megbékéltem veletek, és tényleg van újrakezdés, akkor mi miatt nincsen? Hát ha Isten azt mondja, hogy igen, van, akkor utána már csak rajtunk múlik, hogy mi ezt fölismerve gyakoroljuk az életünkben. Tehát ezért fontos Krisztus kereszthalála, mert egyértelművé teszi, hogy egyetlen egy probléma van, amely újból és újból kitermeli a szenvedést, az pedig az, hogy az emberek nem veszik észre, hogy hogyan tudnak kilépni a saját szenvedésük köréből. És ez pedig olyan végtelenül egyszerű, és olyan tökéletes, és olyan egyszerű, hogy még egy gyermek is megértheti. És nem kell hozzá valamilyen nagy-nagy tudás. De valami kell mégis hozzá, hogy fölismerjük azt, hogy a lélekben a dolgok megváltoztathatók, mert ezt jelenti a bűnbocsánat. Isten a lélek, és a lélekben a dolgok, az ellentétek feloldódnak. És új értelmet nyernek. És ha a lélek birodalmába megyünk be, akkor nem veszik el a közösségünk egymással, a falak átalakulnak, a jó lelkület ismét visszatér az emberbe, ember és Isten kapcsolata helyreáll, és akik eddig szembeálltak egymással, azok egymás mellett is élhetnek békességben. Na most ez mindez illúziónak tűnik, hogyha nem ismerjük a lélek birodalmát, vagyis az Isten országát. Nem ismerjük az ő hatalmát. Miért van akkor szükség mégis arra, hogy mindezt megtapasztaljuk itt a Földön? Hát azért, mert amikor konfliktusba kerülünk önmagunkkal vagy másokkal, vagy az utunkon, amikor járunk, és úgymond különböző dolgok történnek velünk, vagy vétkezünk, akkor ismerjük meg, most így mondom, ezt a lélek titkát. Hát kicsit paradoxon, de egyébként nem ismernéd meg a szeretetet. Ha nem volna szabadság, olyan értelemben, hogy nem történhet meg mindaz, ami megtörténhet, akkor nem ismernéd föl, hogy ez az a kegyelem, amely az egészet egyben tudja tartani, vagyis hogy mi az, hogy szeretet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy Isten azt akarja, hogy vétkezzünk, hanem azt jelenti, hogy Isten szeret bennünket, és ennek a szabadságnak az a foka jelenik meg a mi számunkra, hogy mi egymással szemben is tudunk úgymond rosszat tenni, és Istennel szemben is tudunk lázadni, és bármit, most idézőjelben, megtehetünk. A félreértések tisztázódhatnak, az indulatok, az érzelmek a helyükre kerülhetnek, amikor az emberek ezzel a szabadsággal jól tudnak élni, mert ugyanúgy az a szabadság megvan, ahogy kialakítottunk egy helyzetet, azt a helyzetet ugyanúgy átalakíthatjuk, csak mennyiben nehezebb, ugye mondjuk. Hát mert most már ez a helyzet. Hát most már érzelmeink vannak, most már indulataink vannak, most már fájdalmunk van, ez most velem megtörtént, és akkor ez már így van, és ez mivel megtörtént, akkor ez már kőbe van vésve, ez már megváltoztathatatlan, mert ez velem megtörtént. És pont ez tart bennünket vissza, attól, hogy mivel megtörtént, akkor megrémülünk tőle, és azt mondjuk, hogy hát ez már, így már nem lehet soha olyan, mint régen. De igazából mi nem lehet olyan? Hiszen amikor még nem volt semmi, és még nem történt meg az, ami megtörtént, akkor mi volt előbb? Ott volt előbb az az állapot, amikor még semmi nem történt, nem? Tehát az, ami lett, az igazából egy olyan állapotból született, amikor még béke volt, nem? Amikor még tiszták voltunk. Akkor melyik állapot volt előbb? Akkor mi született miből? És akkor nem lehet? Nem lehet már oda visszamenni? Nagyon nem lehet. Miért nem lehet? Mert nem hisszük el. Saját magunk számára is. És saját magunk meglátásának és nézőpontjának és tapasztalatának az áldozatai vagyunk, mert amit egyszer megtapasztaltunk, ami tiszta volt, azt már úgy gondoljuk, hogy vissza nem lehet nyerni. De miért nem lehet? Mert ez a mi tudatlanságunk. Ez az, amit mi nem tudunk. Ezért cselekszünk tudatlanul, mert a saját cselekedeteink, gondolataink, érzéseink újból és újból megkötnek. És nem találunk vissza a kezdőpontra, hogy tisztán láthassam a másikat. Mert már ezt látom, meg azt látom, meg ez történt is, és akkor már én azt látom. És akkor jón és rosszon túl nem tudsz nézni. És nem látod, hogy kicsoda az ember. Akkor elvesztél. De amikor megtalálod önmagadat, és a másikat is, és Istent is, akkor jón és rosszon túl megtalálod önmagadat, és ezért bocsátasz meg. Mert azt mondod, hogy minden, ami történt, igazából nem ér semmit. Ahhoz képest, hogy az a lélek és én, vagy az minden el fog múlni. Amint mi összevesztünk, vagy ami nekünk problémáink voltak, az mind el fog múlni. Az egész dísztet össze fog omlani. Fogunk elmúlni. Itt elmúlni. Hát örökkévaló életre van az ember rendelve, és akkor a dísztetekben feláldozza önmagát, vagy feláldoz másokat, megfeszít másokat a kereszten, meg magának ácsolja a keresztet, és szenved rajta. És nem jön rá arra, hogy ha van is szenvedés a világon, mert azzal élnünk kell, mert a szeretetben valahol benne van ez, hogy fel kell ismernünk önmagunkat, helyzetünket, ezért cselekszünk, jól és rosszul, mindenki cselekszik, mindenki volt rossz pozícióban, és mindenki volt idézőjelben jó pozícióban. De ennek a megoldása végül is az, hogy egyik pozíció sem önmagáért van. Nem azért, hogy önigazultan verjem a mellemet, hogy de én nálam van az igazság, meg azért sem, hogy én mindig én legyek a bűnös. És számomra meg sosincs megbocsátás. Tehát a megbocsátás képessége és készsége miért van meg Istenben? Hát pont azért, mert látja, hogy a teremtményei az életük során sok minden helyzetbe fognak kerülni, és ezekbe a helyzetekbe megoldásokra, kiutakra, új kezdetekre van szükség, de tapasztalásra is van szükség, hogy felismerjék, tanuljanak belőle, többek legyenek általa, és mi a legfontosabb? Növekedjen a szeretet, mert másképpen nem tud nőni. Igazából mit ér az, ha te csak azokat szereted, akik téged szeretnek? Azt szereted? Ezt mondja ugye Jézus. Hát ti csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek. Ezért mondja Jézus, hogy áldjad, hogy imádkozzál a téged üldözőkért, vagy kívánjál jót a másiknak, vagy tudjál megbocsátani neki, mert igazából a szeretetünk is akkor egy érdekkapcsolat. Addig jó, míg nekem jó, addig szeretlek téged. Mikor már nem jó nekem, akkor már nem szeretlek téged. És igazából ez nagyon hamar önző kapcsolattá tud alakulni. És ezt nevezzük szeretetnek, akkor nagyon nagy baj lesz. Mert akkor félreértettünk egy olyan fontos fogalmat, amit Istenről is mondunk, hogy Isten a szeretet. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek következmények az életünkben, és azért összeütközhetünk is. Tehát a szeretetben azért az is benne van, hogy szemben is tudunk állni egymással. De nem azért, mert ellenségek vagyunk. Hanem azért, hogy valamit meglássunk. Fölismerjünk, megtanuljuk egymástól, és belső fejlődés útjára lépünk, mert enélkül igazából nincs is fejlődés. És mindenkinek az életében azért van ott, hogy mint a mindennapi kenyér a bűnbocsánat, mert ez a fejlődés motorja. Mint ahogy az étel, hogy te fejlődj és megtartsd az életedet, ugyanúgy a fejlődésed motorja az, hogy megbocsátasz. Vagyis az egész folyamatban tanulsz, felismersz, elengedsz, jobbá válsz, hogy így mondom, teljesebbé válsz. Látod az életet és az embert. És közben nem veszíted el önmagadat, és nem veszíted el bizonyos fokig a másik embert sem. Na most kérdés az, hogy aki megbocsátáshoz kellene nekünk az, hogy a másik ember megbánja azt, amit tesz. Egyrészt igen. Mondjuk akkor tudunk megbocsátani, ha te megbánod, mert csak hajtogatod, hogy bocsáss meg, de igazából nem bánod meg. És ezzel is vissza lehet élni egyrésztről. Másrésztről pedig azt is láthatjuk, hogy ha akarjuk követni ezt az útmutatást, akkor mégis nincsen feltételhez kötve az én bűnbocsánatom. Tehát nem feltételes az, hogy csak akkor fogok ám megbocsátani neked, ha te tényleg megbánod. Mert akkor mi a baj? Az a baj, hogy akkor én ott őrizni fogom az ő vétkét a lelkemben, hát akár nem kért bocsánatot, vagy nem úgy látta, vagy ő neki más a véleménye. És akkor te nem fogsz neki megbocsátani. És mi ezzel a baj? Az, hogy feltételekhez kötötted, azt, ami igazából nem feltételhez kötött, ez az ő része. A te részed pedig az, hogy te kiszabadulj, magad miatt is meg kell bocsássál igazából, mert te azzal nem fogod őt büntetni. Te iszod a mérget, miközben a másik embert akarod büntetni veled, de magadat fogod büntetni. És semmit nem ér. Tehát ő ettől se nem lesz jobb, be sem fogja látni, amit tett, ha ezért nem látta be. És rá kell, hogy jöjjünk, hogy igazából nincsen értelme annak, hogy megtartjuk a másiknak a vétkét. Semmilyen módon nincsen értelme. Semmi haszna nincsen. Semmivel nem leszünk se okosabbak, se bölcsebbek tőle, csak rosszabb lesz a saját lelki állapotunk, megmérgeződik a maradék kapcsolatunk is, és igazából még újabb és újabb problémákat fogunk ezzel szülni magunknak. Mert ha valakinek van egy sértettsége, mert valamit nem bocsátott meg a másik embernek, majdnem tuti biztos, hogy jön egy másik ember, aki ugyanazt a sértettséget meg fogja élni, vagy meg fogja mutatni neki. Mert ismétlődnek a problémáink. És innen ered ez, hogy miért van az, hogy mindig ugyanazzal a problémával találkozunk. De miért nem tudok én ebből már kijönni? Hát mert megtartod. Hát te tartod meg a problémádat. Csak elmentél, és azt mondod, hogy máshol újat kezdek. De ugyanaz a problémád, és ahhoz embert is fogsz kapni. Mert miért? Mert meg kell tanulnod, mint a mindennapi kenyér, hogy engedd el, hogy bocsáss meg, és addig fogod ezt gyakorolni, míg a végén vagy nem fogsz tényleg meg, és gyűjtöttél még ebből 10-5-öt akármennyit, vagy egyszer elengedted, és tényleg akkor már nem kapod meg. És ez addig fog visszajönni hozzánk. Tehát ez ennyire komoly. Hát Isten nem véletlenül mondja azt, hogy megbocsátja a vétkeket. Hát szenvedésre károsztatná a világot. Hogyha ő nem lenne megbocsátva. Ha nem tudna felülemelkedni ezen. Az emberért, a teremtményért. Ugye van az a gondolat, hogy Isten, bocsáss meg a mi vétkeink, miképpen mi is megbocsátunk. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok, ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Na most ezt mondja ugye Jézus, és itt akkor hirtelen megállunk, hogy akkor a isteni bűnbocsánat feltétele az, hogy mi megbocsássunk. Ilyen értelemben azt mondom, hogy nem. Mert isteni bűnbocsánat az megvan. Nem attól függ, hogy én megbocsátok-e valakinek. És ha én ugye nem bocsátok meg neki, akkor Isten sem bocsát meg annak az embernek. Ilyen nincs. Isten megbocsát neki. De amikor én nem bocsátok meg egy másik embernek, ugye és azt mondja itt Isten, hogy akkor nektek sem neki megbocsáthat Isten. De ha te megtartod, úgy, ahogy mondtam, és magadban fogod őrizni, akkor a te számodra ez megmarad. De egyébként el van törölve. De ha te akarod, és meg akarod tartani magadnak, ám tartsd. És ilyen értelemben van az, hogy Istennél tökéletes a bűnbocsánat mindenki számára. Ez is olyan dolog, hogy van bűnbocsánat, de nem kérem Istentől, és nem fogadom el, akkor számomra még sincs, nem? Ez nem azt jelenti, hogy nincsen neked. Csak te nem éled meg. Vagy nem adod tovább. Mi tehát a képmutatás ellenszer? Ez is képmutató lehet, hogy hirdetem a bűnbocsánatot, de közben nem bocsátok meg. Ez borzasztó képmutatás. Ennél nagyobb rosszat nem is tehetünk. Hát igazából ezért tartunk itt sokszor, hogy vagy nem tudjuk megtenni, vagy mondjuk, hogy megtettük, de mégsem tettük meg. Ha meg megtesszük, és egyensúlyban vagyunk fel, akkor meg a legnagyobb jó. Tehát a képmutatás ellenszere jót tenni azokkal, akiknek nekem rosszat tettek, hogy ez a gyakorlatban, amikor a bűnbocsánat megtörténik bennem, akkor képes vagyok arra, hogy tényleg cselekedeteimmel is kifejezem. Vagy szavaimmal jót mondani azokról, akik rosszat mondtak rólam. Vagy a lelkületemben, hogy tudok érte imádkozni, vagy másképp gondolok rá Isten előtt, és hordozom őt, hogy ő is kijöjjön. Hogy olyan áldást kívánunk neki, hogy jobban éljen, mint mi, sikeresebb legyen, mint mi, vagy okosabb legyen, vagy szebb legyen az élete, vagy minden jót kívánunk neki. De ezt őszintén. Ugye az átokmondás, az, hogy másik, az egyik ember elátkozza a másik embert, az pont ennek az ellenkezője. Hogy maradjon mindig rajtad ennek a tettnek a következménye. Soha ne tudjál belőle kijönni. Mindig emlékezzél rá, hogy mit tettél velem. Soha ne legyél szabad tőle. És megkötöm a másikat. Tehát a kígyó méregfogát ki lehet húzni, és az a méreg, amely ott van bennünk, az meggyógyít, és nem elveszünk. És az, ami bennünk ezáltal átalakul, az erősebbé tett bennünket. És tudom, hogy nehéz, és a legnehezebb dolog valósággal megbocsátani, de nincs más út a gyógyuláshoz. Nincs más út, nem lehet elkerülni. Nincs más út. Mint hogy ezt a mérget ki kell engedni magunkból, és rá kell jönnünk arra, hogy nem lehet másképpen kijönni belőle. Nincs más orvosság. Erről beszél ugye Krisztus, és azért is hal meg a kereszten, mert erre a problémára nincs más megoldás, csak a bűnbocsánat. És még egy történetet mondok el zárásképpen. Egyszer egy hadvezér ment egy csatába ugye az embereivel, de hátrányban voltak, mert ők kevesen voltak, és 10-szer annyi katonával kellett szembenézni, és igazából ő meg volt róla győződve, hogy sikerülni fog, hogy győzhetnek, de az emberei nem hittek benne. Ott volt bennük a kételj, a félelem. Bement ez a hadvezér a szentélybe, és mondta az embereinek, hogy maradjanak kint, mert Isten elé fogja vinni az ügyet. És imádkozni fog bent. Kint vártak az emberei, és kijött a hadvezér, és azt mondta, hogy most feldobok egy érmét. Imádkoztam bent. És azt üzente Isten, hogy egy sorsvetéssel tudtunk ráadja, hogy mi az ő akarata. Feldobok egy érmét. Ha fej, akkor megyünk és harcolunk. És akkor Isten azt mondja, hogy győzni fogunk. Ha írás, nem megyünk. Feldobta a pénzérmét, fej volt. Az emberek fellelkesültek, érezték, hogy ez az Isten akarata. Győzni fogunk. A sorsvetés. Nek hiszünk. Hiszünk Istennek, hogy jelet adott nekünk. Elmentek, harcoltak és győztek. Utána a hadvezérhez odament a szánsegédje, és mondta, hát a sors ellen nem lehet mit tenni. Nem lehet megváltoztatni a sorsot. Isten arra rendelt bennünket, hogy győzzünk, ezért győztünk. Erre a hadvezér elővette a pénzérmét, és megmutatta neki. És azt mondta, nézd, itt van ez az érme, ezt dobtam föl. Nézd meg! A szánsegéd megnézi az érmét, és mind a két oldalán fej van. Akkor most mi nem megváltoztatható? mit nem lehet megváltoztatni? Akkor mit jelent az imádság és az Istennel való kapcsolat és annak az ereje? Mit jelent a sors vagy az isteni gondviselés? Itt mit jelent a hit, amivel egyébként megváltoztathatunk dolgokat és átalakíthatunk? Megváltoztathatjuk azt, amit nem lehet megváltoztatni? Hadd mondjam azt, hogy Istennél az érme mindig fejet mutat a bűnbocsánat tekintetében. Nem azt mondja, hogy megváltoztathatatlan. És ebből már aztán nincsen kiút, és nem lehet győzni. Ezért volt Jézus a kereszten. És ugye mondták neki, hogy mentsd meg magadat. Hát változtasd meg a sorsodat, nem? Csak mit jelent azt megváltoztatni? Az, hogy ebben az esetben Krisztus megbocsátott. Ez volt a sors megváltoztatása. És a te életedben is ugyanez. Tehát Istennél mindig fel van dobva az érme, és kérheted tőle, hogy Uram, most megbocsássak, vagy ne? Vagy most mi az út? Hogy ezt most már meg lehet, vagy nem, és mindig fejet fog mutatni. És akkor mindig tudhatod, hogy ez a győzelem útja, nem a veszteség útja. Ezen az úton mindig győzni fogsz, még akkor is, hogyha nagy az ellenség, és sokan vannak, és minden más érv ez ellen szól. De akkor is te fogsz győzni, és csak így győzhetsz. Egyébként mindig vesztes leszel. Nem tudsz nem veszíteni. És mindig veszíteni fogsz. Ez az isteni gondviselés. A bűnbocsánattal te magad is szabad lehetsz, mások is megszabadulnak, és te is mindig győzni fogsz. Kígyó mindig lesz, méreg fog is lesz, de a méreg nem hat rád. És megszabadulsz. Így győzi le Krisztus lényegében azt az egyetlen egy fontos problémát az életünkben, ami azóta is megmérgezi. Így változtatja át a mérget, és így teszi életté. És emiatt szabadító Krisztus, és emiatt van az úrvacsora is. Emiatt kapjuk meg az Isten szeretetének és kegyelmének teljességét, amely tökéletes, és amely úgymond a megváltoztathatatlant, a megtörténtet is képes átalakítani. És csak így lesz szabad a lelkünk. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy a feldobott érmén mindig Krisztus arca van. Az életünk ez érmében benne van. És felismerhetjük a saját életünket, arcunkat, a másik ember arcát is. A kegyelemben a bűnbocsánat azért van, mert nélküle nem tudunk élni. És mi magunk is ezt a kegyelmet és ezt a mindennapi kenyeret esszük, mert enélkül nincsen élet. Ez nem azt jelenti, hogy nem változunk, nem látjuk be, mi magunk is nem alakulunk, és a másik embernek is ugyanez a lehetősége megvan. De az élet nem élhető enélkül, nem élet az életünk, hanem folyamatos szenvedések, konfliktusok, nehézségek sorozata, és nem tudunk kikeveredni az egyik helyzetből a másikba, és visszük a terheket, és cipeljük, és nincsen megoldás rá, mert erre csak egy megoldás van. Az elengedés, a dolgok másképpen látása, a felszabadulás azok alól, és hogy meglátjuk jón és rosszon túl, mi az igazi arcunk, és ezt az arcot nem feledve önismeretre jutunk, és ebben a képben megláthatjuk a másik embert is, cselekedetein, gondolatain, szavain is túl. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz út, nem könnyű, és nem a könnyebbik út, de igazából a legszebb, a legtartalmasabb, és nincs igazából, ha valaki ezt gyakorolja, nincs olyan akadály, ami ne hárulna el az útjából. mert erre minden ajtó megnyílik. Ez az Isten ereje. Add meg nekünk, Istenünk, hogy ez az erő most ott legyen bennünk, az úrvacsorai közösségben, mert láthatjuk, hogy semmi el nem választhatod te tőled. Köszönjük, hogy semmi el nem választhat egymástól. Add, hogy a nem tudásunkkal, ragaszkodásunkkal ne erősítsük meg saját magunk vétkességét, mások vétkességét, hanem inkább a tőled kapott kegyelemmel elengedjük azt, megtisztulunk, és másoknak is elengedjük, hogy mások is szabadok legyenek, és tudjunk élni. Kérünk betegeinkért, légy az ő gyógyítójuk, gyászolóinkért, kérjük, hogy segíts meg őket vigasztalásoddal. Isten kegyelmét és szeretetét kívánjuk most mindnyájunk számára, kérjük, hogy légy velünk. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tegyük Istenünk áldását. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Amen. Áldás békesség.